Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nehéz téma, nehéz kötet a mai témánk. Kovács Szabolcs a vendégünk, aki a nagysármási zsidók meggyilkolásáról írt könyvet. Ez a kötet online elérhető a Clio intézet oldalán, és mivel erdélyi ügy, a mi ügyünk, ezért is fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla. Meg azért is, mert számtalan, nagyon fontos tényre hívja fel a figyelmet az erdélyi holokauszttal kapcsolatban. Szabolcs, miért pont Nagy Sármás? Több helyen történt sajnos atrocitás, gettósítás. Ez a helyszín kitüntetett figyelmet élvezett a részedről. Miért?
Azért választottam a nagysármási témát, mivel ez egy ilyen kirívó történet a II. Világháború erdélyi eseményeinek a sorában, ugyanis itt gyakorlatilag golyó által végrehajtott tömeggyilkosságról van szó, egy golyó által végrehajtott népírtásról, amelynek során magyar honvédekkel bevonultak egy dél-erdélyi magyar faluba, egy vegyes lakosságú faluba, és ott hát gyakorlatilag helyben lemészárolták az ott talált zsidó közösséget. És az a precizitás és az a gyakorlat, amivel ezt végrehajtották, ez a II. Világháborús német tömeggyilkosságok sorába is illeszhető. Véleményem szerint.
Itt sok mindennek jelentősége van. Az, hogy ez Dél-Erdélyben zajlik,
igen,
az, hogy magyar katonák vesznek részt rajta, ahogy említed, a gyilkosság módja is, az áldozatok gettósításának folyamata is, tehát amíg eljut idáig ez az eseménysor, vegyük sorra ezeket a tényezőket. Nagy Sármásról mit tudunk ebben az időszakban?
Igen, ez egy nagyon komplex történet. Nagy Sármás lakossága ekkoriban vegyes magyar-román lakossága volt, és hát igazából megállapítható, hogy itt egyfajta bipoláris, interetnikus konfliktus is tapasztalható ebben a faluban, és mindig az töltötte be a vezető pozíciót, amelyik ország katonai állomás összak a területen. Tehát 1940-44 között a román etikum volt túlsúlyban, és utána 1944. szeptember 5-én, amikor a magyar honvédek bevonultak, akkor egy ideig gyakorlatilag magyar felhatóság alá került a település, és a magyar elit került túlsúlyba a településen is. És hát ebben a bipoláris hatalmi játszmában valahogy a zsidók a harmadik áldozat szerepét játszották be. Tehát ők a román uralom alatt is kifosztott állapotban voltak, és a magyar uralom alatt pedig ugye bekövetkezett a tragédiájuk is.
Dél-Erdélyre jellemző, hogy ugye ott azért a Vasgárda nagyon keményen működött,
igen,
a két világháború alatt volt egy nagyon agresszív antiszemita kampány, amely találkozott a magyar ellenes kampánnyal.
Igen,
mi,
pontosan,
akiknek a felmenői Dél-Erdélyben éltek, ezzel kapcsolatban nagyon sok, nagyon súlyos történetet hallottunk. Ez az,
igen,
alapozás, tehát hogy a román állami antiszemitizmus előzte meg a magyar állami, vagy a magyar hadsereg által elkövetett mészárlást, ez mennyiben befolyásolta az ott élő emberek reakcióit, viszonyulását, azt, ahogy ezt az eseményt kezelték?
Ez vélhetően nagyon is befolyásolta, ugyanis egyébként fontos megemlítenünk azt is, hogy nem kizárólag a dél-erdélyi román elitre volt jellemző az antiszemitizmus, hanem ez időnként a dél-erdélyi magyar elit részéről is jelentkezett, tehát tudunk olyan eseteket például, amikor dél-erdélyi magyar római katolikus papok antiszemita prédikációkat tartottak szószékekről. Vagy a zsidó közösség számára gyakorlatilag már egyfajta állandó állapottá vált ez a kiszolgáltatottság is, és hát így ennek következtében úgymond, például amikor a magyar honvédek bevonultak a faluba és kényszermunkára vitték a zsidó lakosságot, vagy összegyűjtötték, akkor ez gyakorlatilag számukra egy ilyen teljesen természetes állapot volt, annyira hozzá voltak szokva ez a teljes kiszolgáltatottsághoz. És gyakorlatilag megállapítható, hogy a környékbeli falusiak közül is nagyon kevesen léptek fel a helyi zsidó lakosság védelmében.
Azért, mert ezek az évek megelőzték, és ez a román állami propaganda megelőzte ezt az atrocitást azért, mert így alakultak a viszonyok a falun, illetve a kistérségen belül, azért, mert a magyar hadsereg bevonulása miatt megnőtt a feszültség, megváltoztak a viszonyok, hatalmi viszonyok, vagy mindez összeadódott. Mit tudunk erről a gettósításról?
A gettósításról? Itt fontos megemlíteni, hogy jó részt korabeli visszaemlékezésekre kell alapoznunk, mivel sajnos erről hivatalos írat nem maradt fenn. Tehát a legfontosabb kérdés annak eldöntése lenne, hogy ezt valamely felsőbb hatalmi szerv utasítására hajtották végre, vagy pedig ez Lánc László csendőrszázadosnak, a bevonuló csendőrök parancsnokának a saját személyes intézkedése volt. Az egyetlen biztos pont az Lánc László személye. 1944. szeptember 8-án rendelte a zsidók összegyűjtését. Őket egy helyi bakternak a házában szállásolták el. Majd szeptember 16-án ökrös szekereken, helyi forrósiakból toborzott ökrös szekereken szerették volna a zsidókat elszállítani Kolozsvárra, ahol a tervek szerint átadták volna egy SS alakulatnak. Csak hogy ekkor lépett közbe a faluban állomásozó második páncélos hadosztály tőzszázadának parancsnoka, aki átrajzolta a történteket. És hát ennek következtében került sor a tömeggyilkosságra. 16-áról 17-ére vitató éjjel.
Miért gondolták meg magukat, és mielőtt erre a kérdésre válaszolunk, azért egy ilyen összegyűjtés az nagyon sok mindenen múlik ebben. Hogy vettek részt a románok, magyarok, szomszédok, barátok, ismerősök, vagy hogy nem vettek részt? Mi derül ki a feltárható dokumentumokból, illetve visszaemlékezésekből?
Megállapítható, hogy a csendőrök az összegyűjtéshez segítségbe vették a helyi nemzeti gárdának a segítségét. Erről a nemzeti gárdáról azt kell tudni, hogy miután bevonultak a magyar rendfenntartók Nagysármásra, a könnyebb rendfenntartás véget létrehoztak egy ilyen fegyveres testületet, amely helyi falusiakból állt, és feladata volt a helyi csendőrség szerepkörének a segítése. És hát a magyar királyi csendőrök ennek a nemzeti gárdának a segítségével hajtották végre a zsidók begyűjtését, felkutatták a házaikat, összegyűjtötték őket. Olyan is volt, hogy a beteg idős zsidó embert szekéren szállították be a gettóba, és gyakorlatilag igen, a helyi falusiak segítségével valósult ez meg.
Volt-e különbség a között, ahogy a románok és a magyarok reagáltak?
Annyiból volt különbség, hogy a románok nem vettek aktívan részt ebben a folyamatban. Ez mondjuk legfőképp annak tudható be, hogy inkább passzivitásban próbálták meg átvészelni a magyar megszállás időszakát.
Tehát ez a magyar megszállásnak szólt, és nem a zsidó közösség iránti szólt?
Sokkal inkább igen, ugyanis például vannak olyan esetek, hogy a románok is részt vettek zsidó házak kifosztásában.
De
tudunk ilyen esetekről.
Arra is hozol példát ebben a kötetben, hogy szolidarizáltak. Kik voltak?
Természetesen.
Kik voltak azok, akik mindezek ellenére kiálltak a
szomszédaik
mellett?
Igen, voltak helyi falusiak, akik például ismertek egy zsidó személyeket, voltak, hogy élelmiszert vittek nekik, mikor már össze voltak gyűjtve, vagy pedig a környékbeli földgyűjtokosok közül Beteg Sándor mezőzáhi földgyűjtokos, és Kemény Béla pusztakamarási földgyűjtokos voltak azok, akik ilyen kiemelt jóindulattal fordultak a zsidó közösség iránt, és ők is például élelmiszert szállítottak a gettóba.
Megtörténik a gettósítás. Miért gondolják meg magukat? Miért nem viszik tovább Kolozsvárra? És miért döntenek a mészárlás mellett?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis ekkor kerül a történetbe Mátyási Miklós százados, aki a második páncélos hadosztály egyik századának a parancsnoka, és itt megint a peronyagra tudunk csak hagyatkozni, ugyanis nem tudjuk, hogy pontosan...
Mert két perünk is
van. Igen, főként a magyarországi peronyagra. Az 1947-48 között Budapesten lefolytatott népbírósági eljárása. És ennek során a legfontosabb kérdés tisztázása annak az lenne, hogy Mátyási Miklós százados és Lánc csendőrszázados pontosan hogyan találkoztak egymással. Ami viszont biztosnak tűnik, hogy Mátyási vetette fel a kivégzés ötletét, és eredetileg a csendőrszázados az húzódozott, ez kétségtelenül megalapítható, és valószínűleg ennek tudható be, hogy a közvetlen kivégzés helyett először megkísérelte Kolozsvárra jutatni a zsidó csoportot. Viszont Mátyási százados utána sietett, és végül a csendőr százados egy átvételi elismerőny fejében átadta neki az összegyűjtött zsidókat, mind a 126 embert.
Most ezt, tehát ez egy nagyon, nagyon nehezen, nem érthető folyamat. Mert a történet jellege miatt, de hogy itt miket vehettek számba ezek az emberek? Utaztatás körülményes, hogy olcsóbb egy golyót beleereszteni ezekbe az emberek?
Igen.
Mi volt az, ami döntött?
Véleményem szerint itt egy nagyon fontos elem, hogy Mátyási százados és emberei, jó részük, közvetlenül a keleti frontról kerültek át a dél-erdélyi területre. És Mátyásiról megállapítható, ezt tudjuk róla, hogy már 1940. júliusában kín volt a keleti fronton, és már itt kapcsolódott a nevéhez egy tömegkivégzés, tehát volt tapasztalata benne. És egyébként ő maga később egy vallomásában szó szerint azt mondta, hogy meggyőződésből tettem, mert hittem a német győzelembe. Mikor a csendőr százados húzódozott, akkor azt mondtam, hogy hagyjátok, elintézem én magam.
Mit tudunk az ő politikai hátteréről?
Politikai háttere neki nem volt, viszont valóban elkötelezett volt a német győzelem mellett, és igazából 1941-től 1944-ig egy rövid két éves megszakítással folyamatosan a fronton harcolt, és rengeteg német kitüntetése volt, tehát német vaskereszt, német lovakereszt, meg ez hasonlók, igen.
És akkor hogy történt ez a kivégzés?
Mit az a kivégzés?
Rekonstruálni belőle?
Igen, hát elsőként a zsidó csoportot leszállították a szekerekről, és a szekereseket hazaküldték, majd a jelenlevő katonatisztek...
Miért küldték haza? Ne legyen szemtanú?
Hát valószínűleg igen, nem volt már rájuk szükség. És a jelenlevő katonatisztek, ők felvonultak a közeli domb oldalba, amit Sorskútnak nevezünk, ez Pusztakamarás mellett található, és itt gyakorlatilag kiválasztották a tömegkivégzés helyszínét. Majd ezt követően
Mi alapján választották?
Bodrogi Ferenc törzsőrmester volt egészen pontosan a főszereplő ebben, és egy olyan omladikos dombodat választotta ki, ahova könnyen lehetett gödröket ásni. Kettő darab gödröt ástak. A két századnak a parancsnokai kiküldtek 10-10 katonát, ők kiásták ezeket a gödröket készen, és ezt követően vonultak ki gyakorlatilag a tömegkivégzésre a katonák. Rekonstrukció alapján megalapítható, hogy nagyjából olyan 40 katona volt jelen a helyszínen. Ezek három eltérő alakulatból érkeztek. Jelen voltak az ilahi csendőrökből, 10-en körülbelül, és a második páncélos hadosztálynak két századából 10-10 katona.
Voltak olyanok, akik a keleti frontról jöttek, tehát igen. Feltételezhetően több háborús traumán, atrocitáson vannak túl, és hát igencsak van tudásuk, ha szabad így
igen.
fogalmazni arról, hogy mit jelent egy ilyen kivégzés.
Igen.
A helyi csendőrök nem biztos, hogy erre fel voltak készülve.
Nem. Nem is fontos megállapítani, hogy egyébként ők nagyjából székelyföldi katonaköteles férfiak voltak.
A csendőrök?
Igen. Az ilahi csendőriskolában végeztek. Ezt 1943-ban hozták létre, ugyanis az országban működő egyéb csendőriskolák nem voltak elégségesek arra, hogy az új csendőröket kiképezzük. És ezt követően főként Székelyföldről toboroztak legénységet oda.
És ez a vegyes csapat, elnézést kérek a hallgatótól, nagyon nehéz erről beszélni, de muszáj ezeket a részleteket most végigvegyük. Ez a vegyes csapat, ez képes volt végrehajtani?
Igen. Nem volt egységes viszonyulásuk, ezt meg lehet állapítani a visszaemlékezésekből is, meg a peranyagból is. Tehát egyrészt voltak valószínűleg olyan katonák, akik tényleg ebben örömmel vettek részt. Azt fontos megállapítani.
Ezt miből tudjuk?
Egyrészt fontos megállapítani, hogy önkéntes alapon ment a kivégző részlegbe való jelentkezés. Tehát ebben a kivégző részlegben összesen 10 katona vett részt, 5 katona az egyik gödördél, 5 katona a másiknál, és az intézkedő parancsnokok...
Hányan voltak összesen?
10-10-en voltak, és 5 katona egy gödörnél, és 5 a másiknál.
Értem, de hogy ez a...
40 katonából.
Tehát 40 katonából... azt mondta, 30, hogy nem, köszönöm.
Másik 30-nak más feladata volt. Voltak köztük olyanok, akik kétségtelenül visszajöttek, de ennek ellenére mégis részt vettek a folyamatban. És hát tudunk egyetlen egy olyan katonáról, aki a sörétséget kihasználva a kukoricáson keresztül megszökött.
Ki ő?
Úgy hívták, hogy Csegyula, Csegyula őrvezető. Ő, amikor felment a domboldalba és megtudta, hogy mi készül, akkor első adandó alkalommal leszökött a domb alatt álló személygépkocsikhoz, és az ottani sofőrök társaságába várta meg a kivégzés végét.
Neki aztán volt-e vallomás erről?
Igen, ő tanúként részt vett a budapesti népbíróság eljárásában.
És mi derült ki az ő vallomásából?
Hát lényegében elmondta a saját szerepét is, elmondta tapasztalatait. Utólag neki egy másik honvéd mesélte el a tömegkivégzés lefolyását.
Akkor most meséljük el mi is, amit el lehet erről mondani.
Jó, a tömegkivégzést? Rendben van. Lényegében a három munkafázisra lehet osztani a katonák részvételét ebben a folyamatban. Volt egy csoport, amelyik a területet lezárta, és ügyelt, hogy senki ne szökjön meg. Volt egy másik csoport, amelyik a zsidók vetköztetését végezte. A kivégzés előtt elvették tőlük az értéktárgyaikat, ezeket később aztán az ilahi csendőrök vitték magukkal, és egyben ez a csoport végezte a vetköztetésen kívül a gödrökhöz való kísérést is. És a gödrök mellett állt ugye ez a 10 katona, akik gépisztoly sorozatokkal hajtották végre a tömeggyilkosságot.
A vetköztetés mit jelent? Mesztelenre?
Teljesen mesztelenre vetköztették őket, igen, és hát visszaemlékezések szerint voltak akik a kivégzendők közül, akik emiatt óckodtak, és hát őket pisztolyal megbottal kényszerítették arra, hogy gyorsabban vetkőzzenek. Tudunk egy őrmesterről, aki rendszeresen ütötte a kivégzendőket. Őt később halálra ítélték és kivégezték.
Oda kísérték őket, vagy oda kényszerítették a gödrökhöz.
Igen, ott letérdeltették őket. A katonák ásták ki.
Igen, két gödör van.
Két gödör, igen.
Letérdeltették őket.
Igen, és gépisztoly sorozatokkal tarkon lőtték mindannyiukat. Majd miután beestek a gödörbe, utána a századnál levő két orosz hadifogoly igazított el a holtesteket a sírokba. Igen, a végén betemették a sírokat. Mátyási százados felvetette, hogy a orosz hadifoglyokat is ki kellene végezni, de a katonák tiltakozására ez végül elmaradt.
Vajon miért? Ez egy nagyon furcsa mozzanat.
Ez érdekes, igen. Valószínűleg némileg kicsi összenőttek a századdal, ugyanis tudunk olyanról is, hogy a kivégzés utáni napon az egyik magyar katona, aki egyébként szlovák etnikumú volt, ő az egyik ukrán hadifogójjal elbeszélgetett, és az ukrán hadifogói nagyon óvatosan mehet neki mesélni a kivégzés részleteiről. Mert... Ez egyébként egy fontos mozzanat, hogy a kivégzés után az összes parancsnak megparancsolta a katonáinak, hogy a kivégzés részleteiről beszélni nem szabad, mi? És akinek tudták, hogy törvénytelenséget követtek el, és azt is érdemes megemlíteni, hogy vannak olyan utalások, erről sajnos közelebbit nem tudunk, hogy hadbírósági eljárás indult a nagyszármási tömeggyilkosság ügyében.
Mikor?
Tehát a magyar vezérkar részéről 44. októberében, viszont mivel a tömegkivégzés helyszínen nagyon korán szovjet-román felhatóság alá került újra, ezért ez így nem is vezetett eredményre.
Nem beszéltünk az áldozatokról eddig. Kik voltak?
Igen. Nagysármás teljes zsidó közössége, 126 fő volt személyes, pontosan szám szerint. Jó részük nő, gyermek és idős ember, ugyanis a fiatal férfiakat jó részt kényszermunkára hurcolták korábban, még a román felhatóság alatt. És hát jó részük később ért haza, későbbiekben, és akkor szembesültek azzal, hogy gyakorlatilag a teljes családukat tiltották. A zsidó túlélők száma, akik túlélték a tömegkivégzést, a nagysármasi zsidók közül, az nagyjából olyan 69 főre tehető, és ők annak köszönhetően menekültek meg, hogy nem tartózkodtak a településen.
Mert megsejtették, hogy mi készül, mert...
Voltak, akik elmenekültek, igen, és voltak, akik még nem értek haza különböző helyekről. Készenmunkatáborokból, vagy munkaszolgálatos századokból.
Mit tudunk a tömeggyilkosság feltárásáról és a perekről?
A tömeggyilkosság ügyében legelőször 1941. novemberében tett feljelentést három helyi zsidó lakos és egy kisármási román lakos. Ők ekkor szembesültek azzal, hogy mi is történt a településen, és hát ez nagyon vontatottan haladt ez a tömegsír feltárása is, meg a perek is. Ugyanis annak ellenére, hogy 44. novemberében már tudták, hogy mi történt, csak 1945. február 21-én került sorra az exhumálásra. És azt is fontos kiemelni, hogy annak ellenére, hogy például a Nagyszebeni Hadbíróság, amely az ügyet befogadta, felvetette, hogy szükséges lenne egy hadbírónak a kiküldésére, vagy igazi orvosszakértő kiküldésére. Ennek ellenére ezek mind elmaradtak, és az exhumáláson például csak a három környékbeli orvos vett részt. Közülük az egyikük annyira részegen, hogy nem tudott részt venni az érdemi munkában. És ez például...
volt részeg? Erről lehet
hát,
tudni valamit?
Ezt sajnos nem lehet tudni, de...
De arra igen, gondoltam, vagy... nem, te nagyon... Megint álljunk meg egy pillanatra, hogy miről Tendem. Beszélgetünk. Tehát arra gondolok, hogy ilyenkor mindenki a maga módján reagál meg, vagy próbálja meg kivonni magát.
Igen, igen, igen.
Tehát az, hogy egy orvos ilyenkor milyen látleleteket ad ki, mit ír alá, tehát annak nagyon nagy tétje van.
Pontosan, és ezt egyébként itt egy röviden meg kell említenem, hogy a fitasság az nem az első alkalommal fordult el ebben a történetben, ugyanis a tömegkivégzésre kivonuló katonák, katonatisztek szintén erősen ittas állapotba vonultak ki a kivégzés végrehajtását megszemlélni. Úgyhogy ez egy ilyen visszatérő motivum sajnos.
Mit hoztak a vizsgálatok? Mi derült ki ezekből a jegyzőkönyvekből?
A jegyzőkönyvekből kiderült, hogy egyrészt megállapították a kivégzés módját, helyenként valószínűleg téves megállapításokat is tettek. Például megállapították, hogy az áldozatok egy részét agyonverték, amit más vallomásokból is nem lehet igazolni. Ugyanakkor fontos megállapítani, hogy a holttestek már erősen előreharadott bomlási állapotban voltak, így ez nehezítette az orvos szakértők dolgát, amit viszont biztosan megállapítottak, hogy a gyermekek egy részén nem volt semmiféle külsérelmi nyom, tehát őket valószínűleg éve temették be a gödrökbe. És volt is olyan szemtanú, egy pusztakamrási román lakos, aki állítása szerint másnap nyőszörgést hallott a dombok felől, de nem mert oda felmenni, mert félt, hogy esetleg kivégzi.
Ez, hogy a gyerekek élve kerültek a gödörbe, ennek mi lehet az oka?
Valószínűleg szerepet játszott ott az is, hogy sötét volt a kivégzés elkövetésekor. Ez így nagyon morbidul fog hangzani, de valószínűleg a tömeggyilkosok fúsérmunkát végeztek. Szüleikkel együtt kerültek a gödrökbe, majd betemették őket. Ugyanis tudunk róla, hogy voltak karonülő gyermekek is például az áldozatok között, például egy egyéves kislány.
Hány gyerek volt?
33.
Tehát 126 emberből 33.
Igen.
Gyerek.
26 nő és 51 idős férfi.
Mi történt a pereken?
A román perek kapcsán megalapítható, hogy rendre valamilyen formában hát elsikadtak. A nagyszebeni hadbíróság ugyan eljutott a vádemelésig, de nagyon hamar átalakult a per jellege, ugyanis míg kezdetben a nagyszármási zsidók legyilkolása miatt emeltek vádat, ez nagyon hamar átalakult egyfajta kollaborációs váddá a nagyszármási magyar lakosokkal szemben, tehát nem a zsidó ellenes intézkedéseket vizsgálták ki, hanem azt, hogy a magyar megszállás ideje alatt hogyan léptek fel a román, helyi román lakosokkal szemben. És hát végül a nagyszebeni eljárás az vádemelés nélkül lezárult. A második nagyobb per az a Kolozsvári Népbíróság előtt zajlott le. Megállapított, hogy ennek is volt egyfajta kirakat jellege, ugyanis a konkrét tényfeltárás helyett sokkal inkább a második világháború alatti Magyarországot próbálták jelképesen a vádlottak padjára ültetni, és hát ez vezetett ahhoz, hogy míg táborlétükben halálra ítéltek 8 valószínűleg valóban bűnös csendőrtisztet, addig a jelenlétében elítélt 2 helyi lakos bűnösség az eléggé kétségbe vonható. És végül ezt követte egy harmadik per, ami szintén eredménytelenül zárult. Ez 1951 és 54 között zajlott előbb a Kolozsvári ügyészség, majd a bukaresti 4-es számú törvényszék előtt. És hát ez már a pártállami időszakra jellemző elemeket vonultatott fel. Tehát itt már a pernek koncepciós jellege volt. A konkrét tényfeltárás helyett az egészet egyfajta nagybirtokos, földesúri, papi, reakciós összeesküvésként próbálták feltüntetni, és ennek megfelelően a helyi földbirtokosokat és a helyi római katolikus plébánost helyezték elsőként vád alá.
Egyáltalán hogy került sor a harmadik perre?
Egy újabb feljelentés nyomán, ez Samuel Zeiger bukaresti főgyészhez kapcsolódik, és hát gyakorlatilag ő átvizsgálta a Kolozsvári Népbíróság eljárását, és megállapította, hogy az gyakorlatilag eredménytelenül zárult, és nem derítettek ki a valós tényfeltárást, és így újabb vádemelést adott be az ügyben.
Mi történt Budapesten?
Budapesten ott 1947-ben vette kezdetét a nagysármási ügyben folytatott bírósági eljárás, és hát ennek során megállapítható, hogy itt a valós bűnösök is bíróság elé kerültek. Ugyanakkor viszont a pernek itt is lett egy koncepciós jellege, ugyanis Mátyási Miklós feljelentése nyomán olyan katonatisztet is belevontak az eljárásba, akinek gyakorlatilag semmi köze nem volt a zsidók lemészállásához, őt Lakatos Géza századosnak hívták, és pusztán Mátyási vallomása alapján őt egyébként halálra is ítélték, de elnöki kegyelem folytán a kivégzést azt megúszta.
Mátyási miért mondta bele?
A felelősség átolásának a kísérletét hajtotta végre. Az megállapítható, hogy Lakatos Géza százados alakulata valóban Nagyhármáson állomásozott a tömeggyilkosság időszakában, ugyanakkor az nem bizonyítható, hogy bármilyen közel lett volna a zsidók kivégzéséhez, vagy akár összegyűjtéséhez. És az ő alakulat egy mozgó alakulat volt, amely a hadosztály anyagi ügyeit intézte, így nem is tartózkodott állandó jelleggel a faluban. Mátyási lényegében az egész koncepciót arra építette fel, hogy Lakatos Gézának a parancsát teljesítette, ami ugyanakkor már abból a szempontból is kétségbe volt, hogy mellé rendelt katonatisztek voltak a hadosztálytörzsön belül, azonos rangban.
Kit és hogy marasztaltak el?
4, pontosabban 7 halálos ítélet született összesen az eljárás során. Ebből 4-et hajtottak végre, és a 4 halálos ítélet közül Mátyási Miklóst, Bodrogi Ferencet, Müller Antalt és Rózsa Jánost, őket 1948. február 26-án felakasztották a Markó utcai fokház udvarán, és a másik 3 halálra ítélt ítéletét kegyelemből életfogytiglanra módosította a köztársasági elnök, valamint még volt összesen 3 börtönbüntetésre szóló elmarasztaló ítélet. Ők olyan katonák voltak, akik főként az ásásban vettek részt, de a kivégzésben való részvételük az nem nyert bizonyítást.
Milyen kártalanítás jóvátétel kapott a nagysármási zsidó közösség?
A ismereteim szerint egészen mostanig semmilyen.
Akkor itt most hagyunk egy nagyobb csöndet. Milyen emlékhelye van ennek a tömeggyilkosságnak és a síroknak?
A tömeggyilkosságot követően, az exhumálást követően az áldozatok holttesteit visszaadták a hozzátartozóknak, vagy ha nem volt életben maradt hozzátartozó, akkor a helyi főrabbinak, és őket a tömeggyilkosság helyszíne alatt egy kicsivel lennebb, ugyanannak a domboldalnak az oldalában temették el, és a mai napig is megtalálható ez a temető, zsidó temető. Ugyanakkor sajnos azt is meg kell említenünk, hogy egy ideje nem látogatható, mivel rendszeresen vandalizálták, és horog kereszteket, meg más náci jelképeket grafitíztek fel a falára.
Megint hagyunk egy szünetet. Hogyan hatott ez a tömeggyilkosság és ennek az emléke a nagysármási vegyes lakosságú településre? Mm-hmm. A románokra és a magyarokra. Milyen az emléke ennek most ott?
Valószínűleg eléggé kellemetlen az emléke. Ezt részben arra alapoznám, hogy amikor megjelent a könyvem, akkor ez felkerült egy olyan Facebook oldalra, hogy a nagysármási magyarok, ez volt valami hasonló neve volt, és hát igencsak negatív kommenteket váltott ki a helyi lakosok részére, akik abban a Facebook csoportban benne voltak. Ugyanis...
Cáfolták.
Leginkább azzal érveltek, hogy minek kell ezt állandóan felhájtorgatni, és ez csak egyfajta ilyen boszorkányüldözés a helyi magyarsággal szemben.
Szabolcs, hány ilyen történetünk lehet még Erdélyben, vagy ehhez hasonló?
Véleményem szerint ez a legkirívóbb kétségtelenül. Ugyanakkor csak a 44-es szeptemberi-októberi frontátvonulás során nagyjából 228 személlyel végeztek magyar katonai és csendőri egységek. Ők nem mint zsidók voltak, hanem voltak köztük románok is, voltak köztük cigányok is egyébként Nagy Szalontán. És hogyha ezt hozzáveszik az 1940. szeptemberi magyar bevonulás során történt román ellenes atrocitásokat, vagy a románok részéről 44 őszén magyarok ellen elkövetett atrocitásokat, akkor szerintem még rengeteg.
Hát akkor van még mint dolgozni, és van még mint...
Bőségesen, igen. Bőségesen.
Ehhez neked nagyon kitartó munkát kívánok. A hallgatóinkat arra kérem, hogy menjenek fel a Clio Institút oldalára, a Clio Intézet, ez latin helyesírás szerint oldaláról, és töltsék le Kovács Szabolcs kötetét a nagysármási tömeggyilkosságról. Rengeteg nagyon fontos dokumentum, adat és elemzés van a kötetben, mindannyiunk számára létfontosság, hogy megértsük a múltunknak ezt a ezt a szeletét. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és várunk vissza hullámhosszainkra.
Én köszönöm szépen.
Hallgatóinkat pedig arra kérem, hogy adásunkat hallgassák vissza a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és ha hasonló családi emlékekről, generációs történetekről tudnak beszámolni, akkor írják meg a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Tegyünk mindannyian azért, hogyha múltunk nem is, az emlékezetünk legyen tiszta. Parászka Borókát hallották, az Értsünk Szót szerkesztőjét és műsorvezetőjét. Tartalmas délutánt és rádiózást, csendes, pünkös hétfőt kívánok. Viszont hallásra!